Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként végeztem, majd adatbányász lettem valamikor, amikor még egyessel kezdődött az évszám. Aztán céget alapítottunk, így már a adattudományi vállalkozó lettem.
Kovács Gyula, programtervező, matematikus és közgazdász. Jelenleg Data Science kurzusokat tartok, illetve személyjegyző is vagyok.
Könyves Tóth Előd vagyok, programozó, illetve programtervező, illetve matematikus. Pszichológiát is tanultam, prediktív szoftvereket használom és oktatom.
Póli Ferenc, programozó, digitalizációs tanácsadó, podcaster. Ma egy nyelvi mesterséges intelligenciával foglalkozó startup vezetője. Szervusztok! Újra együtt a Láncreakció csapata. Teljes a legénység, mindenki itt ül a mikrofonjánál. De mielőtt belekezdenénk, egy együttműködésről szeretnék hírt adni a hallgatóságnak. Ugyanis két hét múlva, május 3-án és 4-én rendezik meg a Budapest Machine Learning Fórumot, ami a hazai Data Science és Machine Learning szakemberek találkozóhelyének számít. Most személyesen és online is részt lehet venni ezen a kétnapos konferencián, ahol 30-nál is több eset tanulmány és technikai előadás lesz. A témák között van NLPI, Computer Vision, Deep Learning algoritmusok, Machine Learning infrastruktúra, MLOOPS, Python Data Science eszközök, és lesz szó MOL, OTP, Magyar Telekom, Magyar Nemzeti Bank, Continental, Seon, Barion és Lensa esetekről is. És még erre is rá tudok emelni, ugyanis a Láncreakció hallgatói 20% kedvezménnyel vásárolhatnak jegyet, ha felhasználják a Láncreakció 20 kuponkódot. Mi ott leszünk, szóval találkozhatunk a Budapest Machine Learning Fórumon. Eddig az üzenet, és innentől kezdve következhet a Láncreakció.
Ezen a héten azt a témát terveztük el magunknak, hogy egy kicsit a Big Data-t körbe tapogatjuk, mi az a Big Data, miért akkora, mi köze ez mindenféle adattárolási módokhoz, mindenféle algoritmusokhoz. De ahhoz, hogy ebbe belekezdjünk, azon a kérdésen keresztül vezet az út, hogy nektek otthon mekkora a legnagyobb egybefüggő tároló kapacitásotok, akár egy pendrive, vagy nem tudom, egy Winchester, akármi.
Azt hittem, hogy egyéb gyűjteményekre.
Meg lehet azt is nézni, hogy kinek mekkora könyvtára van, és az hogyan számítható át gigabájtokba, de szerintem én azt gyanítom, hogyha könyvekről beszélünk, akkor az egy viszonylag alacsony szám lenne. Még egy tetemes könyvtár esetében is, nem?
Hát igen, néhány ezer.
Igen, és hát szerintem az a néhány ezer megabyte inkább sem, mint gigabyte.
Hát ebben már nem biztos, hogy az illatát, meg a nem tudom, mit bele számították könyveknek.
Nagyon remélem, hogy nem számították bele az illatát, nagyon utálom a könyv illatát, mint fogalmat. Igen. Igen, mert végtelen sokszor megbeszéltem már ezt különböző emberekkel, akik azt mondják, hogy az e-könyv és az e-könyv olvasóval az a fő baj, hogy nincsen, nem adja a könyv illatát vissza. És én mindig meglepődöm, hogy vannak akkor emberek, akik a könyv illata miatt olvasnak egy regényt, nem a történet miatt.
Szeretik.
Igen.
Ja, ez egy érdekes kérdés. Bár most azt akkor neked tettük fel. Tehát volt hát, kép.
Igen, már vannak illatos könyvek ezek a reklámfizetek.
Vannak ilyenek,
igen. Ebből lehet illatmintát.
De nem könyvillatúak a illatos könyvek.
Nem könyvillatúak.
Vagy igen.
Nem, de ezek nagyon tartok, jó pofák, hogy dörzsöd le az ember a keze, és érzi az illatot.
De minden esetre én nagyon sok embert meg tudok botránkoztatni azzal, hogy én most már sok-sok éve csak a telefonom képernyőjén olvasok könyveket, és hogy mindenki kérdezi, hogy az hogy lehet, és pont ugyanúgy betűk vannak rajta, mint ahogy egy papírlapon. Az a szerencsés helyzet, hogy ezek viszont világítanak, ezek a betűk, ezért éjjel is tudok, sötétben is tudok olvasni, meg bármilyen helyzetben, ahova az élet sodor. Na jó, jó, de nem ez volt a kérdés, hogy én hogyan olvasok, hanem az, hogy nektek mekkora az egybefüggő legnagyobb tárolási kapacitásotok, ami fölött valamiféle hatalmatok van.
Csíha, erről azért hadd jusson eszembe, hogy mennyire más volt ez régen, mert nekem még lyukszalagok és lyukkártyák is tornyosodtak a lakásunkban otthon, sőt, amikor még gyerek is voltam, lyukszalagokat arra is használtuk, hogy lepörgettük nagyon sokat, és abban lehetett ugrálni. De nekem még vannak gyűjteményeim régi flopikból is, ilyen 360K-sra formázható, és egy elég élénk élményem, hogy az első program, amit írtam, ilyen statisztikai jellegű programot, az nem, hogy az adatok nem fértek be a memóriába, annak a számítógépnek, amiben írtam fokálnyelven különben annak idején, hanem a program se fért be, majdnem sírtam. Úgy kellett átírni, hogy beférjen, és persze adatokat is csak részenként. Emlékszem, amikor megjelent az első nagy ilyen hanglemez nagyságú alakú ilyen Winchester lemez, nekem még olyan is van otthon, mert ezeket mind félretettem, mint ahogy a régi flopiaim is mind megvannak, flopi tokos pendrive-on is, amit használtam, sőt, még most is szoktam azt használni, ideiglenesen ilyen kis pici fálocskák átvitelére.
Ha már a retro szóba került, akkor azt én elmondom, amit mindig mindenhol elmesélem, hogy egyszer egy nyári számítástechnikai táborban meglátogattuk a Várban a Magyar Tudományos Akadémia szuperszámítógépét, a CDC 2200-ast, és ott bemehettünk a memóriába, ami
ez
egy szobában
volt. Ez melyik évezredben volt?
Ez az előző évezredben volt egyébként, de annak a legvége fele. És az egy 64 megabájtos memória volt, ilyen ferritgyűrűs memória volt, még ami azt jelenti, hogy nagy szekrényekben volt ez a 64 megabájt, és abban mi sétálni tudtunk.
Na akkor erre hadd licitáljak rá, mert én még sétáltam az Ural 2-nek a memóriába, ahol egy bit az akkora volt, mint egy villanykörte.
Igen.
Az ugye, ahol most a Közgazdaság Egyetem van, annak volt valahogy a földszintén egy hatalmas nagy területén, én is sétáltam a memóriába, de az egész szépen tudott zenélni az a gép.
Igen.
De nem válaszoltunk a kérdésre.
De a kérdésre még nem, azt már megmondtuk, hogy a legkisebb
jó,
memóriák.
Én mondom, én most már régen, de van egy ilyen kütyüm otthon, ilyen NAS, és abban azt hiszem 13 terabájt talán így összefűzve a memóriája, de kéne bele most már cserélni majd Winchestert, mert vagy így.
De muszáj vagyok megkérdezni, hogy mit tudsz te 13 terabájton tárolni, ez nagyon sok adat. Hát, zenegyűjtemény, filmgyűjtemény.
Nem olyan szörnyen, tehát hogy az embernek így a környezetében lévő családtagoknak akár csak így a laptopjait learchiválgatni, az már ilyen több terabájt tud lenni. Hát ma ugye egy terabájt körül van mondjuk egy jellemző laptopnak a memóriája, nem?
Ja.
Hát attól függ, hogyha az ember az Apple-től vásárol, akkor szinte soha nincs olyan nagy tárolókapacitása, inkább a 256.
Ja, értem. De hát mindegy, de akkor meg még inkább backupolod valahol.
Igen,
tehát,
persze. Tárolod,
tehát, hogy meg a 256 kilobájt, vagy gigabájt, az már rémületesen kevésnek hangzik nekem.
Én mindig elhatározom, hogy egyszer, hogy szerzek egy akkora nagy valami tárlót, hogy az összes mindenem, ami van, oda rá tudjam tenni. Aztán mindig, mire várok egy kicsit, hogy legyen egy olyan, addigra meg még sokkal több minden keletkezik, úgyhogy úgy látom, hogy ez egy végtelen csata.
Hát meg a másik, ami rémületes, hogy egyrészt a napkitörés, hogy jön egy napkitörés, és minden odavész, de ami hasonló, hogy az egy alap probléma itt az információ tárolás kapcsán, mert ugye most majd óriási adatmennyiségekről beszélünk, de hogy ezek a technológiák hogyan változnak, az előre egy kicsit betekintést engedett, hogy most vajon mit csinálhatnánk azokkal. Különböző adattárolási technológiákkal, ugye egyre inkább olyan adattárolási technológiákat választunk, egyre nagyobb sűrűségű tárolásra képesek, viszont ezek egyre sérülékenyebbek, és az is gondolható, hogy a technológiák is hát ugye elavulnak. Tehát, hogy gyakorlatilag most már ilyen 10 év, 100 éves távlatban, tehát viszonylag akár az ember 5 alatt is többször elavulnak technológiák, és hát ugye most jó szolgáltatásokat lehet arra építeni, valaki mondjuk klasszikus VHS meg vagy egyéb szalagokat másolgat digitálisan és rögzítgeti, azzal a hirdetik, hogy az örökké valóságnak, de hát mi az örökké valóság? Azt, hogy most letárolják egy valamilyen digitális, tehát ilyen solid state driver mondjuk.
Az semmiképpen nem.
Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan lehet adatot úgy tárolni valóban hosszú távra, akár egy ember öltönyre.
Igen, kőbe kell vésni, illetve nekem voltak olyan ismerősök, amikor jöttek a mágneses adathordozók, azt mondták, hogy azért tartják meg a lyukszalagot, meg a lyukkártyát, mert azt még az új lyukkal is le tudják olvasni, mint a brillirás lenne. És tényleg én is így voltam vele a lyukszalagról. Például még most is emlékszek néhány a lyukkombinációra, például a kerítés, tehát a kocsi visszasor eleje, meg néhány lyukkombinációra még mindig emlékszem.
Hát a történelemre visszatekintve is ugye látjuk ezt, tehát én szoktam a sumér agyakkorongokkal példálozni. Tehát ugye a legtöbb ilyen agyakkorong, meg egyéb ilyen régi, nagyon régi ilyen töredékes adat egyébként az gazdasági adatokra, meg szerződésekre tartalmaz egyébként, tehát nem mondjuk szépirodalma.
és tagadhatatlan, hogy egyetlen sumér floppy sem maradt ránk.
De még ezek egy csomó... olyanok, mint egy floppy.
Hát igen, ez de hogy ez, tehát ez ránk maradt, bezzeg a floppik, azok mind elvesztek.
De akkor mondok egy érdekest, csak most ugrott be, hogy én is mondhatnám, ugye mindenki a Spectrum, meg Commodore számítógép, aki akkor, hogy az 64 kilobájtról beszélünk.
Igen.
Most egy Excel file nagyobb szerintem. Meg 20 megabájtos volt a Winchesterem az első számítógépnek, tehát a Winchester volt 20 megabájt, és most gyakorlatilag ez semmire se elég. Viszont találtam egy cikket, hogyha ilyen ütemben fejlődik az adattárolás, akkor hova jutunk, és egy döbbenetes számot találtam, hogy 150 év múlva, ha ezzel a növekedéssel számolunk, annyi tároló kapacitásra lesz szüksége az emberiségnek, ahány atom van a Földön.
Hű.
Hűha.
Igen, igen. És ez még paszta. Semmi, mert annál kisebb információ darabkákat is meg lehet ábrázolni, most már vannak olyan technikák, ugye?
Na most szerintem ebben nem akarok belemenni, de hogy mennyi atom van a Földön, az valami elképesztő számokat dobálózhatnék. Ezt onnan tudom, hogy egyszer játszottam azzal, hogy mennyi atomot tartalmaz egy ember. És már a nem tudom hány milliárd olyan Google tároló kapacitást kéne összekapcsolni, ami egyetlen egy ember atomjait tudná tárolni. Tehát itt csak egy emberről beszélünk. Tehát itt nyilvánvaló, hogy majd a növekedés valahogy át fog alakulni, vagy nem tudom mi lesz, de nem tudjuk az a Föld összes atomját felhasznál csak arra, hogy tároljuk az információt. Vagy kimegyünk a világűrbe, és ott lesznek ilyen bolygók, amiket csak arra tárolunk, hogy a Kovács Gyula személyes mappája, ez a Jupiter lesz mondjuk.
Meg hát kérdés egyáltalán, hogy az összes tárolható információ, ami létezik, az végtelen vagy véges? Tehát ezt igazán nem tudjuk. Tehát a világegyetem úgymond végtelen bizonyos értelemben, de hát vannak filozófiák, amik azt tagadják, hogy praktikusan végtelen nincsen. Például akárhány homokszem is van, annak van egy véges száma. És hát ugye pszichológilag meg az látszik, hogy a nagyon sok az igazándiból többnek tűnik, mint amikor azt mondom, hogy végtelen.
Hát de erre is van egy becslés. Mások szerint meg véges, mert 10 a 70-en becslik meg, hogy ennyi információ van az egész világegyetemben.
Az egész világ egyetemben? Igen.
És az hogy jött ki?
Nem tudom, valaki egy kockás füzetbe kiszámolt, tudod, szerintem.
Megnézte, hogy egy köbméterben mennyi van, és azt felszorozta végtelennel.
Ennyi.
Egyébként ez nem egy létező ez módszer, fogunk is ezzel találkozni. Én még egy pillanatra visszacsatolnék oda, hogy 64 kilobájt volt a Spectrumban, illetve egyébként abban csak 48 volt, és a 64 a Commodore 64-ben volt. De hogy az Apollo 11-ben, ami ugye ez volt az az űrhajó, ami elment a Holdra, meg aztán vissza is jött, és ott még leszállt, annak 74 kilobájt volt a fedélzeti operatív memóriája, és még egy ilyen 4 kilobájtnyi ilyen RAM-szerű valami volt benne. És ebben elfért a teljes navigációs rendszer, a Holdra szállás, a vezérlés, meg minden. Tehát kicsit pazarlóan is dolgozunk, amikor ma ennél nagyobb egy Excel file.
Hát ugye erről van egy ilyen mókás bombó, hogy pont ez, hogy milyen technológia volt annak idején, ami elvitte a Holdra, meg visszahozott, és ehhez képest most van a kezünkben egy telefon mondjuk, aminek a több nagyságrenddel haladja meg a mindenféle kapacitása, meg képessége, meg gyorsasága ezeket az értékeket, és hát arra használjuk, ez egy már pár éves poén, hogy gonosz tekintetű madarakat lövöldözzünk. Hogy ez ja, még igen. Az Angry Birds-re utalt, most már biztos van, hogy más menőjáték van.
Igen, igen. Ez így van. Na jó van, szóval akkor most már megbeszéltük a kicsit, azt egyébként nem beszéltük meg, hogy kinek mekkora az otthoni legnagyobb tárolókapacitása. De
csak
ha
én.
Igen, te megmondtad. Én nekem ilyen 1-2 terabájtok vannak. Nekem én felhőben tárolok alapvetően, az otthoni nos az 1 terabájtos, és a felhő tárhelyek meg ilyen 2 terabájtosak, de én egyáltalán nem töltöm meg ezeket egyébként. Azért is csodálkoztam rá.
Tele nekem sincsen, de szerintem fele biztos tele van.
Aha.
Uh-huh. Sokat, nekem is.
Meg nagyon sok olyan van, tartalom van, ami már ilyen kicsit ilyen repozitori jelleggel odatárol, tehát képeket. Egyébként rengeteg kép van például, tehát ez szerintem az ilyen... Mondjuk nyilván az ember nem válogatja ezeket rendesen ki, tehát csak úgy
bizony
lövöldözi, de az például viszonylag azért értékes adat úgy később is, vagy akár ilyen videók.
Igen, és amikor 4K-ban elkezdünk videókat rögzíteni a telefonunkkal, akkor hát ott az, igen, az nagy tud lenni.
Igen, meg az a live fényképek a iOS-nél például.
Igen.
Azért az érdekes, amit mondtál, hogy nem szelektálsz. Nálunk a karácsony mindig arról szól, hogy összerakunk egy családi albumot az elmúlt év fényképeiből, mindenki elküldi nekem, ami a mobilján van, és kb. 100-150 fényképből összerakunk egy megfogható, szagolható, kinyomtatott albumot, és az az a formátum, amit évközben is előveszünk.
Nálunk ugyanez történik pontosan.
A digitálisan tárolt információ az valahogy máshogy viszonyul az ember, mint ezekhez a hagyományos, papíralapú valamihez. Tehát amikor előmondtad, hogy te könyvet olvasol mobilon, azért nekem még mindig az a prémium olvasás, hogy antikváriumban veszek egy 75-ben kiadott galaktikát, ami már sárgult a lapok, és akkor este elkezdem olvasni, és na ez a va érzés.
Nekem megvan az összes.
És egyébként érdemes újra elolvasgatni, mert döbbenetes, hogy mennyire elavultak ezek a sci-fik. Döbbenetes.
Egy nagy részük, igen. Tehát nagyon nehéz olvasni.
Tehát már teljesen más miatt olvasom, mint annó fiatal koromban. Inkább ez a retro kapitány előjön, és akkor élvezkedem.
Na, de egyébként ez kicsit visszakötve az eredeti témához, mert hogy most ugye úgy ugrottunk ennek az egésznek, hogy amiről még gyakorlatilag egy hangot nem beszéltünk, hogy a big data-t mondjuk hogyan lehet a méret szempontjából, most nem technológiai, minősíteni, mi az, ami big data-nak számít, meg hol tart az egész így manapság, és most így történelmi, mindenféle történelmi visszatekintésre, mert mindenki régmúltba révett, de majd közeledünk errefele.
Abszolút, hát már csak az is kérdés, hogy mi az, amit big data-nak hívunk.
És hogy arról is szó van, hogy ugye ezeket ilyen adottságnak tekintik, ezeket az adatokat, vagy hogy a világegyetemen mennyi adat van, de az, hogy mennyi adat veszik el. Tehát, hogy miért nem azt gondoljuk, mondjuk kicsit ilyen, nyilván belőlem kitör a fizikus ilyenkor, tehát ez olyan típusú mennyiség, tehát hogy egyáltalán nem egy megmaradó mennyiség, ez elveszik a francba. Uh-huh. És egyszerűen fizikailag elveszik. Tehát az entrópia ugye megeszi magyarul. De hogy addig tekinthető ez információnak, amíg ezt így rendszeresen ki lehet nyerni, de ezre is lehet ilyen mindenféle felezési időket, meg egyebeket felállítani, mert nyilvánvalóan elveszik a nagy része.
Most már tényleg nem akarok filozofálni, de most, amit mondtál nekem, biztos van erre egy filozófiai irányzat, hogy valójában az az adatinformáció, ami legalább egy ember agyába bekerül, tehát amit soha senki nem olvas el, az valójában olyan, mint hogyha nem is létezne.
De ez nem igaz.
Illetve pont az nyilvánvalóan is filozófia.
Mert nagyon nyilvánvalóan, hát itt most akár azokról az adatbázisokról, amit beszélünk, amik itt egy csomó platformon vannak, és amik itt most ilyen big data-t képeznek. Uh-huh. Szerintem a big data-nak egyfajta ilyen jellegzetessége, hogy ez nagyon nem jellemző, hogy az emberek agyába lenne. És hát, hogyha meg a különösen meg az LHC, tehát ugye az a nagy hadronüktöztető, meg egyéb ilyen nagy tudományos projektek, amik rengeteg adatok generálnak, azok különösen nem ilyenek. Uh-huh. Tehát azokat ugye nem olvassuk el. Mert...
De hát a hétköznapi életből is vehetünk példát, ha csak egy ilyen ipar 4.0-as történetbe gondolsz bele, hogy a gyártási adatok, a szenzorok adatai kerülnek be, azt egy algoritmus elemzés néha szól, hogy el fog romlani a futószalag.
Amikor gépek tárolnak más gépekről, meg egyéb szenzorokról adatot, az tipikusan.
Igen. De hogyha már meg lett említve ezt, hogy az egy emberben felmerülő gondolat az van vagy nincs, hogy később ne kelljen eltérni a témától, most hadd említsem meg.
Most térjünk el.
Ami előtte való beszéltést nem jutott eszemben, az úgynevezett morfogenetikus mezőnek mondják ezt most bizonyos pszichológiai körökben, és nagyon komolyan veszik, hogy minden olyan valami, amit egy ember gondolt vagy élt, az valami morfogenetikus mezőben valahogy a világban van, és ennek tulajdoníthatók azok a jelenségek, például egyesek így magyarázzák, hogy a világon különböző helyeken ugyanazok jutnak eszébe bizonyos embereknek, vagy például Hellinger-féle családállítás úgy működik, hogy egy szereplő egy csoportban úgy tud fölvenni egy másik csoporttagna életéből való jellegzetességeket, hogy ebből a morfogenetikus mezőből részesül. Ezt néhányan elég komolyan gondolják. Hogy
tehát, hogy van egy ilyen nagy adattárolás, ami független a...
Igen.
az egyes emberi.
Tehát, hogy nem a fejünkben vannak igazán az információk, hanem mi valami konnektorok vagyunk, szerűségek az agyunk, és hát az egész világban valahogy, amit mi átélünk, meg gondoltunk, vagy bárki, ezek valahogy vannak, és mint mi konnektorok csatlakozunk.
Tehát rádióvevő.
Kicsit több, mint 20 perc alatt jutottunk el az ezotériáig. Hogy
nagyon jó. Mi lesz itt 20 perc múlva? Vallást alapítunk.
Hogy 20 perc múlva mi lesz, azt nem tudom, de hogy most megpróbáljuk a nagy számokat.
De mielőtt még azt mondják be, azt, hogy a nagy számokról, amikor beszélünk, akkor ennek van szintén egy történt vonatkozás, hogy legalább azt említsük meg, hogy utoljára akkor beszéltünk ilyen nagyon nagy számokról, már aki élt, én nem, amikor voltak ezek a 100 millió billpengő meg ilyesmik. Most meg a tera, extra, igen. Nagyon nehéz ilyen számokba gondolkodni.
Akkor most majd mondunk ilyen nagy számokat, uh-huh. Ugye? Mert a Gyula az még nagyon óvatos volt ezzel a 10-70-ennel, bár igazából azt nehezen is tudnánk megmondani ilyen előtaggal. Szóval arra gondoltunk, hogy bár a podcast az alkalmatlan formátum, hogy ilyen nagy számokkal dobálozunk valószínűleg, mert az ember nehezen tudja ezeket vizualizálni, de hogy azért picit átnézzük, ugye ez a, csak így a sorrendiség tekintetében, ha van olyan olvasó, aki ezt most így megbírja jegyezni, de ugye megabyte, gigabyte, terabyte, az ugye mindennapjaink része, úgyhogy ez még talán nem durva. Mindig 3 nullával, tehát ezressel növekszik szokás szerint, utána jön a terabyte, ezek szerint a 10 a 12-en, és akkor utána jön a petabyte, az exabyte, a zettabyte és a jottabyte. És ennél egy jottányit sem megyünk ma
ennél
tovább.
Ennél már nem megyünk tovább, ez is elég sok, a jottabájt is már nagyon nagy
már
szám.
Csak azért is, mert egy évben kb. 40-50 zettabájtnyi adat keletkezik a Földön. Ez nyilván növekszik, tehát lehet, hogy jövőre már 100 zettabájt, de a zettabájt az, ami jól leírja, hogy mennyi adat keletkezik, ugye mert az 50, meg a 70, meg a 100-at jól el tudjuk képzelni. Azán más kérdés, hogy a zettabájt nem. Tehát az egy olyan megfoghatatlan nagy érték, hogy nem tudjuk elképzelni.
Tehát az azért nem olyan elképzelhetetlen, hogyha mondjuk úgy mondom, mert az 1 milliárdot azt még úgy szoktunk azzal dobálni, azért nem. Tehát,
de már azt se tudjuk felfogni.
Igen, csak hogy a terabájt az meg olyan hard diskek formájában lebeg körülöttünk, nem? Tehát
ott van
egy
a
terabájt az egy hard disk, mondjuk úgy nagyságrendileg, és akkor 1 milliárd ilyen hard disk, tehát terabyte, az egy zettabyte.
Igen, és akkor, de pedig tele van az életünk olyan számokkal, amiket már egyáltalán nem tudunk elképzelni, ez egyébként a Covid alatt is elég jól megnyilvánult, de nekem tegnap jött szemben egy olyan adat, hogy a világ turizmusának az össz árbevétele évente az ilyen 850 milliárd dollár, és akkor azt hirtelen kiszoroztam forintra, és az a 300 ezer milliárd forint. És 300 ezer milliárd pénzben az... Uh-huh. Tehát azt nem tudom mihez viszonyítani igazán, pedig ez csak egy iparágnak az egyéves árbevétele a világon.
Hát igen.
Néha a nagy számokat másfajta ábrázolással lehet viszont, például azt gondolja az ember, hogy milyen sok ember van a Földön, de hogyha azt számolnánk ki, hogyha mondjuk köbméterenként, mit tudom én, 4-5 ember lenne, akkor hány köbkilométer ember van a Földön, akkor meglepően kicsi lesz az eredmény.
Hogy egy köbkilométerben hány ember fér? Ez a,
igen, ez hogy a hány köbkilométer az emberiség.
Péter Rózsa
játékavégtelen.
Meg a gondolatmenetében.
Én most láttam egyébként egy fotót, ami ezt a kérdést úgy tárgyalta, hogy a világ emberisége, hogy egy ilyen halomba raknánk, akkor elférne a Grand Canyonban egy ilyen nagy piramiszerűség. Igen. Get rakva belőle, tehát tényleg nem olyan nagyon sok. Na de, még mindig nem jutottunk el odáig, pedig én nagyon szeretnék, hogy mi is a Big Data-nak a definíciója, tehát hogy mi a nagy adat.
Azt nem fogjuk ma definiálni, mert hogy azt olvassa mindenki a Wikipédián. Azért nem, mert egyébként ez egy ilyen borzasztó, zavaros téma, mármint a nem az eredeti definíciója, hanem az, hogy az ki mire használja.
Többféle definíció létezik, de az szerintem valamilyen legkisebb közös többszörös lehet találni, amennyiben az valami olyan adatmennyiség, amit a hagyományos hétköznapi informatikai kapacitással már nem tudunk könnyedén kezelni.
Lehet, és azt viszont arról beszélhetünk. Tehát a Big Data eredetileg az alapvetően technológiát jelöl, nem adatméretet.
Így van.
Tehát az nagyon fontos.
Így van.
Tehát egy technológiai halmaz. Nyilván arra találták ki, hogy kezeljünk vele nagyon sok adatot, illetve speciális formátumú nagyon sok adatot. És igazából inkább az az értelmes kérdés, hogy mekkora az a legkisebb adatmennyiség, amit már érdemes ilyen big data technológiákkal kezelni, és az azért érdekes kérdés, mert egyébként ez nem nagyon kevés adat. Tehát nagyon kevés adatot, tehát mondjuk így, amennyi mondjuk a számítógépünkön van, mondjuk egy laptopon, az mondjuk ilyen jellemzően mondjuk maradjunk ebbe az 1 terabájtban, van, akinek kicsit kevesebb, van, akinek akár több, az még mindenképpen nem feltétlenül big data, sőt, jellemzően ezt még nem annak tartják, és ezek a technológiák ugyanis, tehát ezek a big data technológiák, ezeket bonyolult használni. Azon is gondolkodtam, hogy volt, mondjuk mi már egy eléggé öregek vagyunk ahhoz, hogy ugye megéltük ennek a technológiának is, ugye igazából a korábbi mondjuk ciklusban, ugye ezek a nagy relációs adatbázis kezelők voltak azok, amiben nagyon sok adatot tároltunk, és mondjuk sokfélét is, bár mondjuk ebben a big data-ban még sokfélébbet tárolunk, vagy próbálunk tárolni, és hogy úgy visszaemlékeztem, hogy amikor én kezdtem ezzel foglalkozni, akkor még az RDBMS-ek, tehát ezek a relációs adatbázis kezelők, ezek még ilyen nagyon misztikus dolognak számítottak, de már azért kezdtek úgy lemászni erről a piedesztáról, hogy már nem voltak azért annyira nagyon misztikusak, de még azért eléggé, és akkor ez egy pár éves folyamat volt, hogy ott a belépési küszöbben ezen a technológiai területen azért lejjebb ment, és már egyre földibb halandók is elkezdtek vele foglalkozni. És megjelentek sorban olyan technológiák, olyan fejlesztések, aminek révén ezeket egyre egyszerűbb volt használni. Tehát ma gyakorlatilag a telefonunk is tele van ilyesmi jellegű apró pici, akárcsak fájlokkal, vagy ilyen adatbázisokkal, de ezekkel nem foglalkozunk meg, ezek így rejtve vannak a szemünk előtt, és már ilyen beépített technológiáknak számítanak. És ehhez képest meg a big data is átmegy ezen a folyamaton. Csak hogy azon gondolkodtam, hogy vajon hol tarthat. Tehát egyébként most még elég bonyolult ahhoz, úgy általában a big data technológia, hogy például én még, tehát hogyha mondjuk így magamat definálom, én még saját kezüleg még nem raktam össze ilyesmit, mert még elrettentett tőle például az a kollégám, aki jobban ért hozzá, és mondta, hogy ez most még bonyolult. De el tudom képzelni, hogy 1-2 év múlva már lesz olyan, hogy így lemegy annyira a belépési küszöb, hogy én mondjuk ilyen játszásból elkezdek ilyesmivel szórakozni, amikor éppen nagyon sok időm van, de mostanában nincs.
Akkor tehát most nem fenyeget a veszély, hogy te magad big data-t hozol létre.
Igen, és akkor a kicsit az adatméret, hogy ezt tulajdonképpen lehet alulról definiálni, hogy mekkora az adatméret, ahol még ilyen típusú technológiát már érdemes használni. Most próbáltam rá frissebb, mert ez is ilyen mozgó célpont, ugye? Tehát, hogy időben, ahogy megyünk előre, ez mindig kicsit feljebb megy. Pár évvel ezelőtt mondták azt, hogy ilyen 10 terabájt, azt hiszem. Akkor az volt úgy annak az alsó határa, aminél már ilyen technológiákat érdemes volt kezelni, mert hogy azok a előnyei, amik vannak ennek a magának a technológiának, azok már előjönnek ilyen méreteknél, és igazából, hogyha ennél sokkal több adatot tárolunk, akkor meg igazából már csak ezek maradnak. Tehát a hagyományos eszközökkel már nem tudjuk igazából jól megfogni és kezelni ezt a rengeteg adatot, és akkor ezzel kellenek azok az újak. De azt hiszem, hogy azért inkább magukról az adatokról, meg az adatmennyiségről akarunk beszélni, mint a technológiáról.
Uh-huh. Egyébként igen, ez is egy kicsit relatív, nem? Mert 10 terabájt, hát az mit tudom, másfél óra ilyen 8K-s film. Tehát az, hogyha 8K-ban veszünk fel videót, az körülbelül ez a 10-11-2 terabájt lesz.
Még sose vettem fel 8K-ba.
Én se, de hogy ez most már megtörtént. Nem, én se. Nem, csak utána néztem, hogy mennyi egy percnyi 8K-s videó. Azért érdekes a dolog, mert nyilván egy 8K-s videó, azt nem tekintjük big datának, és nem is fogjuk úgy kezelni.
Szóval van nekünk egy cikkünk, ami egyébként éppen ezzel foglalkozik, és a most már 30 percre nyúló retrospektív áttekintésünket a mi számított mikor nagy adatnak. Ehhez képest ugye a cikk címe az, hogy milyen nagy a nagy adat 2021-ben, tehát így itt és most majdnem, mert a cikk ugyan most jelent meg, ha jól láttam, de igazából tavalyi adatokat tartalmaz, bár azért ezek annyira nagyon gyorsan nem változnak.
És másfelől meg nem is annyira adatok, hanem inkább csak becslések, hiszen azt próbálja megbecsülni, hogy milyen nagy adatforrások, vagy adatforgalmak vannak a világban.
Ez fontos majd erre visszatérni.
Kétféle, igen, tehát van benne adat létrehozás, meg adatforgalom is, ami nem biztos, hogy ugyanaz. De mindenképpen nagyon érdekes, hogy mik is generálják a legtöbb adatot.
És visszatérve erre, hogy hol kezdődik a big data, senki nem tudja, valóban ez inkább technológia, de itt a példáknál petabyte. Tehát a petabyte csak emlékeztetőül, ami a terabyte után jön.
Tehát ezerszer.
Tehát
10 terabyte-ot mondtam, most akkor ehhez képest itt ennek a cikknek már 1000 terabyte.
Tehát amikor elkezdik mérni ezeket az adatbázisokat, a legkisebbet petabyte, aztán majd lesz olyan, ami exabyte.
Na az is igaz, hogy ebben a cikkben, csak hogy egy kicsit megvédjem magamat, mert rászorulok, hogy itt azért a nagy, tehát az igazán nagy. Tehát a Big Data-nak a tetejéről beszélünk. Tehát én az alját próbáltam definiálni itt, meg a Big Data-nak a teteje. Tehát, hogy mekkorák a legnagyobb adatbázisok. Vagy
nézzük meg szerintem, nézzük hogy mik is azok, amik...
Induljunk lentről fölfele.
Tehát a top szereplőknek a legkisebb számszerű adatai, hát ez meglepő, mert lehet, hogy azt mondanánk, hogy a legtöbbet valószínűleg a, tudom is én, a Facebookra feltöltött fotók, vagy az Instagramra feltöltött fotók, amik nagyon sok, hát nem, ők nem. Inkább a legkevesebb, vagy legalábbis ebben a felsorolásban a lista végén jár. A Facebook az évente, hogy is az az érdekes,
a legkisebb a Google ezek közül, amik példákban vannak. A Google-nek pontosabban ez a keresési index adatbázisa.
Így van.
Körülbelül 30-50 milliárd ilyen index van, és 62 petabyte, tehát a licit itt kezdődik, hogyha most ilyen kikiáltási árnál járunk, 62 petabyte, ami úgy nem is tűnik, most már így már kis újborrázzuk, hogy 1 terabyte mindenkinek ott van a kis asztalába.
Kicsit így hat puskázzak már.
Nem, azt mondjuk, hogy
65 ezer terabyte, igen.
Az jövőre terabyte-t. Szerintem mi is összedobunk így négyen ennyit.
Csak az áramszámlát fedezze valaki.
És utána jön a YouTube 263 petabájtal.
De azt tegyünk azért egy olyan számot is, mert úgy lesz valahogy megfoghatóbb, hogy ez azt jelenti, hogy a YouTube-ra naponta 720 ezer óra videó kerül fel. Tehát naponta 720 ezer óra.
Ekkor döbbentem, hogy nem fogom soha meg tudni nézni az összes videót. És igen. Ez sokkolt. Igen, ez volt a újévi fogadalmam.
Igen, és régebben nem volt ilyen sokszerű élmény, amikor rájöttél, hogy évente megírott könyvek számát sem fogod tudni.
Nem, mert adni. Olvasni annyira nem szeretek, mint YouTube videókat.
Értelek.
Akartam egy olyan adatot hozzátenni ehhez, ami nem Big Data, de esetleg még így a small, meg a, tehát az emberi léptékek meg a Big Data között talán még egy fogódzót ad, a komplett angol nyelvű Wikipédia. Az jelenleg, hogyha most jót találtam, a legalábbis a szöveges tartalom az 20 gigabájtot valamivel meghaladja.
20 giga?
Aha. Hát ez nem sok.
Egyébként nem tudom, ez mennyire közismert.
Szóra se érdemes.
Tehát mennyire közismert, de egyébként a Wikipédia az gyakorlatilag egy fájban viszonylag egyszerűen lehúzható, tehát letölthető.
Így van.
Valakinek
igen.
Ilyen
hát ezek meg, szerint bármelyikünknél el tudnánk tárolni.
Kényelmesen.
Különben a képek információ tartalma az azért megtévesztő lehet, mert lehet akár egy darab olyan kép is, mondjuk a műholdról készült, amin a fűszálokat is mondjuk meg lehet számolni, az lehet, hogy több információt tartalmaz, mint az összes embernek az összes családi fényképalbuma.
Hát igen, és de ugyanakkor fordítva is igaz,
hogyha... Néha megtévesztő, és nyilván a filmek meg nyilván, hogy azért tartalmaznak többet, mert hát ott is függ a finomságától, hogy milyen finoman ábrázolják. Uh-huh. Mindegy, csak ittan később majd, ahogy beszélünk, gondolom, föl fog merülni, hogy a túl finom, vagy túl durva ábrázolások, vagy egyáltalán, hogy mi az értelme ennyi adatnak.
Szerintem most ebben nem fogunk belemenni, hanem most megyünk fölfele, és az, hogy most ez mennyire értelmes, értelmetlen, tehát el tudom kérdezni, hogy YouTube-on van olyan videó, aminek semmi értelme nincs, de most ebben nem megyünk bele.
Én nem állítom, hogy ilyen nincs.
De a következő, a nagyon szoros verseny van a YouTube meg a Facebook között, mert a Facebook gyakorlatilag ugyanennyi, az Instagram egy kicsit kevesebb, tehát ilyen 252 a Facebook és 68 petabyte, de még mindig petabyte-oknál járunk, ugye, ami ezerszerese a terabyte-nak. Aztán jön a Dropbox, amiről most ki fogom jelenteni, hogy nagyon nem is tudom, hogy mi, de ez rohadt nagy.
Egy felhőtárhely.
Felhőtárhely.
És mindenki azt használja.
Az már 733 petabyte, tehát már lassan, szép lassan eljutunk az exabyte-ig. E-mailek, tehát nem tudom, hogy ezt most hogy számolták, bár itt van egy algoritmus rá, 5,7, majdnem 6000 petabyte, ez már azt hiszem exabyte, csak nem írták ki exabyte-ba.
És az megint csak érdekes szerintem, hogy mennyi e-mailt is küldünk. Évente 131 ezer milliárdot.
És ebből a gyerekeink nincsenek benne? Gyerekei már nem e-maileznek. Jó, azok gyakor, már messengereznek, meg ki igen. tudja, hol üzengetnek egymásnak. Az már tök elavult.
Nekem az még egy meglepő adat volt az e-mailezéssel kapcsolatban, hogy ez az évi 131 ezer milliárdból körülbelül 71 ezer milliárd az, ami levél-levél, és 60 ezer milliárd, ami meg spam. Tehát, hogy a spam az majdnem ugyanannyi, mint a nem spam. Azt hittem, hogy kevesebb a spam, de nem ezek szerint.
Én meg azt hittem, hogy több.
Spam, 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 spam. Csak ennyit fűznek
hozzá. Köszönjük szépen. Ez jó kiegészítés volt. Na jó, ezek azok a dolgok, amik tárolásra kerülnek,
igen.
ugye?
De aztán igen, és ez nagyon szereplő. Fontos. Ezt azért is akartam én is kiemelni, mert adatelemzésnél is sokszor találkozok olyan, hogy egy elemző összehasonlítja az almát a körtével. És ez sokszor félreértésre ad okot. Eddig arról beszéltünk, hogy ezek mekkora adatokat tárolnak ezek a cégek, és most jön a Netflix, amelyik meg úgy jön be, hogy mekkora adatforgalom generálódik. Ezek nem tárolásra kerülnek, ez ekkora adatforgalom generálódik. Nyilván nem kevés, itt most megint egy kicsit ugrunk, itt már 51 ezer petabyte-ról beszélünk, 140 millió óra streaming per nap. Tehát ez valami elképesztő szám, ha jobban belegondolunk.
Hát igen, ez azért nagyobb, mert itt ugyanazokat a filmeket rengetegszer, tehát itt megszózódik ugyanaz, ami tárolva van, ezért is.
Meg hát a film azért az nem 2 kilobájton fér el.
Hát de viszont nem is olyan sok, mert most én itt pont azt nézem, hogy mennyi az ő film készletének a nagysága az ilyen pár 10 terabájt.
Aha,
most látok egy 14 terabájtos számot, de lehet, hogy ez most legyen 30 vagy 400, az mindegy, ahol? Akkor is nagyon kicsi.
Ez lehet,
a Netflixnek az összes filmje.
Az kizárt, hogy 10 terabájt legyen. Szerintem.
Biztos tömörítik.
Hát nem tömörítheti, hogyha kénytelen tudni leadni tömörítetlen
utána
formátumban.
Igen. Igen.
Na mindegy, a Netflix az egy ilyen fehér holló, aztán jön az Amazon az 500 exabájttal. Ugye az előző az 50 exabájt volt, ez most 500 exabájt. Ez már nem kevés. És akkor itt jön az érdekes, hogy véget ért a üzleti terület, és van ez a nagy hadúp ütköztető?
Nem.
Nagy hadron. Ja, bocsánat.
Igen, a hadúp az pont, hogy az egy big data technológia. Igen. Ugye?
A hadronok azok ugye nagyobb méretű részecskék.
Tényleg?
Nagyobb, mint az atom?
Nem, tehát a neutron meg a proton az hadron.
Ó,
és az elektron?
Közben, az elektron az nem hadron. Az,
aha, az pedig az ember azt gondolja, hogy elektronokat ütköztetnek.
Úgy deci ki, de rá akartam vágni, de...
Na, a lényeg az, hogy na ott az adatok generálása az igazi tömeges méretben megy. 40 ezer exabájtnyi adat keletkezik.
Igen, valahogy úgy kell elképzelni ezt, hogyha a kedves hallgatóknak egy képet is akarunk adni erről, hogyha egy ilyen naprendszerben a bolygók ezek a különböző adatmennyiségek, akkor a Dropbox meg az e-mailezés az mondjuk akkora, mint a Vénusz, esetleg mondjuk, mint a Föld, de akkor ha mellé tesszük az LHC-t, tehát a nagy hadron ütköztetőt, akkor az már egy bőven egy Jupiternyi,
aha.
hanem egy napnyi méret, szóval aha. mondjuk inkább a Jupiter talán az a, uh-huh. az a jó közelítés. Szóval elképesztően nagy mennyiségű adat keletkezik a nagy hadron ütköztetőben. Az ugye kiderült, hogy nem minden tárolnak ebből, uh-huh. illetve az is kiderült, hogy tehát a CERN az nem csak az adatok létrehozásában világelső, hanem az adatforgalomban is, ugye van egy ilyen belső hálózata tulajdonképpen a CERN-nek, egy világhálózata, és az ebben mozgó adatok is irgalmatlan adatmennyiséget generálnak. Ha jól értem, akkor az talán független az internettől, tehát ez egy belső hálózat, nem uh-huh. a nyilvános IP hálózaton mennek a CERN-nek az adatai.
Közben szolgálati közlemény. Ha jól mondtam, alapvetően.
Jó ide, jó.
Tehát a hadronok az egy nagy család, de abba tartozik a neutron meg a proton, és szemben a leptonokkal, ami egyébként abban könnyű van benne a görög szóba, a hadronban, még ugye nehéz, az pedig az elektron, az lepton. Nagyon. Meg a leptonok családjába tartozik.
A lepton az a könnyű?
Igen, igen.
Akkor a lepke az azért neveztetik így, mert olyan könnyű is.
Hát nyilván.
Én így bozon, gondolom. Meg
a... Nem, de...
Bozon, isteni bozon.
Na, még
az
bozon.
Még könnyűbb.
De,
tehát az nem ezek.
De arról még nem volt szó, hogy ezek nem kispályások, de ebben a szobában több adat tárolódik most ebben a pillanatban, mint ezek a hatalmas adatbázisok. Ugyanis itt még mindig csak a nagyságrendileg a 10-21-nél járunk, amikor zettabájtról beszélünk, és az emberi agy a tudósok szerint 10-25-nyi információt tud tárolni. Tehát itt akár nézem, négy agy van, 4x10-21, az kenterbe veri az egész világegyetemen tárolt összes adatmennyiséget. Úgyhogy ha most nagyon a csúcsra akarunk jutni, akkor az emberi agy még mindig ami verhetetlen adattárolásba.
Már kié attól függ. Lehet, hogy az enyémben nincs ilyen sok.
Én ezt nem érzem így, de...
Mert szerények vagytok.
Még egy dolgot néztem meg, mert engem ugye itt szöget ütött a fejembe, hogy az egyik vége a fizikának az ugye az elemi részecskék világa, meg annak a kutatása, és ott nyilván sok adat termelődik, de a másik vége az meg a kozmikus. Tehát a csillagászatban is ugye csomó big data módszer van, tehát meg használnak big data-t, tehát akkor megnéztem ott is most ugye a legújabb menő cucc az a James Webb űrteleszkóp, és meg rákerestem, hogy az mennyi adatot fog generálni, de hát az LHC-hoz képest szánalmasan keveset, mert azt írják, hogy 235 gigabit per nap az adat, amit generálnék. Egészen kevésnek tűnik, de valószínűleg az korlátozza, hogy tulajdonképpen ott néhány szenzor van, ami igazából adatot gyűjt, valójában azok sem olyan borzasztóan.
Hát meg el kell juttatni a földre, gondolom, az is számít, hogy ott az átviteli csatorna az viszonylag keskeny.
Igen, de tehát ezek a dolgok, tehát egyszerűen méretbeli dolgok erősen korlátozzák a James Webb-nek a teljesítményét. Úgyhogy hát ő nem mérhető az LHC-hoz, ami meg egy ilyen több 10 kilométeres méretű cucc, rengeteg szenzorra.
Az még nem hangzott el egyébként, hogy érdekes módon az adatokat az tényleg gyakorlatilag irgalmatlan mennyiségben termeli, de csak nagyon keveset tárolnak ebből. Egy petabájt.
Hát, hogy nem lehetne fizikailag eltárolni, tehát az ott az első lépés, hogy ott az értékes adatot, és akkor itt majd átkötök egy nagy gondolatomra, hogy ha befér a szobáma.
Hát tudod, kicsit előmondtam, mennyi fél az agyunkba információ, úgyhogy bármennyit mondtad, mesélhetsz.
Hát jó, próbáljuk meg. Tehát, hogy ez nem, az annyira nem vészes szerintem. Tehát hogy az alapvető megoldandó probléma az EHC-nál az volt. Különös tekintet arra, hogy az EHC-t is már ugye nagyon régen elkezdték tervezni. Uh-huh. És akkor, amikor tervezték, akkor már tudták, vagy volt elképzelés arra, hogy mekkora, meg milyen jellegű szenzorok kellenek, meg abból mennyi adat fog gyűlni, és hogy nyilván már akkor még jobban aggódtak, hogy ezt hol fogják tárolni, de nagyon bíztak az ide vonatkozó múltörvényekbe. És ugye itt ezt meg is ugrották, tehát alapvetően itt van egy ilyen előszűrési feladat, tehát hogy gyakorlatilag a folyamatosan termelődő, folyamatosan azonosított adatokból igazából csak egy nagyon kicsike része az, amit utána értékesnek tekintünk és eltárolunk, és az a módszer, ez egy nagyon izgalmas, hát ennek én sem ismerem a részleteit, biztos nagyon sokat írnak róla, meg majd lehet, hogy egyszer meghívunk egy olyan fizikust, akiről tud beszélni.
Uh-huh.
Viszont a lényege az, hogy hát ennek az alapjai azért ezek persze nem ördöngőségek, tehát egy nagy zajban keresünk kicsike jeleket, és azokat próbáljuk azonosítani, ezekkel ügyesen csinálni. Egyébként a csillagászok is ugyanezt csinálják, tehát hasonló jellegű problémáik vannak.
És mi a nagy gondolat?
És akkor a nagy gondolatom az meg az, hogy hát az egy mondatban így kicsit ilyen vulgárisan megfogalmazva, hogy hát rendben van, hogy ez egyre több, meg hatalmasabb adat, de mennyi a szemét ezek között? Tehát az alapgondolat, hogy valójában az adatokat én mindig egy ilyen piramisszerű valamibe képzelem el, aminek az alján a sok szemét, meg a redundáns információ, meg alapvetően az értéktelen valami, és a tetején meg az abszolút legfontosabb információk. És hát ugye neked volt egy kitűnő, Gyula, neked volt itt, rád nézek.
Köszönöm szépen. Lássa, hogy
hallgatók közül egy nagy mondatod pár éve ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ugye elemzünk adatokat, meg egyre szélesebb kör, meg egyre átfogóbban, de mondjuk egy cégnek az adatai, az igazán fontos adatai voltak éppen elférnek egy pendrive-ra. És ugyanezt kiterjesztetjük bár a saját személyes adatainkra. Most mi igazán fontos személyes adatunk, valószínűleg az is a múltunkkal, meg a képeinkkel, meg a nem tudom mikkel együtt is a legtöbbünknek elférnek egy pendrive-ra, vagy legalábbis egy kisebb, ha mindent el akarunk tárolni, és mondjuk úgy rendesen, rendszerezetten. Vagy mondjuk akár az egészségügyi adatainkkal, meg egyebben kibővítve is. Tehát lehet skálázni az adatot felfelé, és egyre részletesebben, meg érzékenyebben lehet mérni, és csak hogy a fajlagos értelme, meg a fajlagos tartalma ezeknek az adatoknak egyre kisebb. És ez egy nagyon alapvető gondolat. Tehát, hogy elindulva azoktól a lyukkártyáktól, amit itt az előd mondott, a mai állapotig, tehát valójában azt csináljuk, hogy a világnak egyre nagyobb részét rögzítjük, legalábbis egy időre, mert aztán utána a fenét se érdekel, mert ez a másik része. És aztán utána most ki kíváncsi arra, hogy 2007-ben vagy 2012-ben mondjuk valamilyen első korai webshopokon mondjuk hogyan klikkelgettek a felhasználók? Senkit. Mára már senkit. Tehát akkor elmondták, hogy ez mekkora hatalmas, meg mekkora hatalmas érték az adat. Hát az attól függ. Attól függ. Valójában az adatoknak a döntő többsége az teljesen értéktelen, amit eltárolunk. Ez most ilyen hat...
Olyan, mint a gáz.
Csak valami kategórikus.
Sőt, mint a gáz kitöltje a rendelkezésre álló, éppen rendelkezésre álló memóriát.
Nagyon jó, amit mondasz, de egyébként az adatoknak van életciklusa, ugyanúgy, mint egy humánem, vagy bárminek, hogy keletkezik, értékké válik, aztán meghal. Gyakorlatilag erre már születtek ilyen publikációk, hogy meddig nő az értéke egy adatnak, és utána mi az a pont, amikor már elkezd csökkenni, és a végén lenullázódik újra. Erre vannak különböző kutatások, hát ugye ez nem tudom, hogy még lehet, hogy a brit tudósok területén van, de egyébként nekem ez a gondolat tetszik, hogy egy adatnak is van életciklusa. Amit mondtál, tehát egy 20 évvel ezelőtti adatnak az információ tartalma gyakorlatilag már nulla.
De Gyula, árnyaltabban. Tehát, hogy valójában igen, nagyon sok 20 évvel ezelőtti adat teljesen értéktelen lett, de ugyanakkor meg vannak olyanok, amik meg baromi értékesek, sőt, sokkal értékesebbek. Tehát most mondjuk a fortepán. Tehát az, hogy a régi fényképből baromi kevés van. És hogy mai napig baromi nagy érték, hogyha egy padlásról előtúrnak egy ilyen régi akármit, pláne, hogyha mondjuk egy szuper 8-as volt a családban, vagy valami videókat rögzítettek. És ez a mai napig érték, és a mai napig, tehát hogy az egy tök jó folyamat, hogy ezek így intézményesülnek, és olyan nagyobb adatbázisokat szerveznek belőle, és még rá lehet keresni régi információkra, az tök jó. Vagy mikor az elődnek megtaláltam a tájfutásban elért eredményeit a 70-es évekből. Tehát hihetetlen adatok tárolódnak el, és ezek bizonyos fokig tök érdekesek, meg egészen értékesek is lehetnek közöttük, akár ilyen régészeti, vagy ilyen történeti okoknál fogva. Hát hihetetlen élmény volt például nekem, amikor előkerült egy olyan típus, tehát hát ugye régen a gimibe, ami tényleg a történelmi előtti korban volt, amikor én ugye gimnáziumban jártam, és hogy vettek föl videóra adatot, de nem az az érdekes, hogy vettek föl, mert vettek föl, akkor már létezett az a találmány, de hogy előkerült, mert hogy valakinek ez így megmaradt valahogy, és most így előkerült, és ott vagyok a szemem előtt 30 évvel ezelőtt, és az egyszerűen egy olyan sok volt, na mindegy.
Hát igen, ez az adat életciklusra igaz.
Hát csak az, hogy nem egyformák a görbék. Valaminek nem csökken.
Igen.
Tehát vannak örökértékek.
Hát 5000 év alatt.
Vagy 5000 év alatt. De...
Na ez az, tehát ebben van egy borzalmas heterogenitás. Tehát, hogy mi lesz aztán majd sokára majd értékes adat, és mi az, ami meg teljesen értéktelen, és nyilván aztán remélhetőleg egyébként a teljesen értéktelen adatnak ez a felezési ideje, ez sokkal rövidebb időtartam, mint az értékesnek, de reménykedünk. Nem tudom, hogy a lovak történetek, akiről múltkor beszéltek, azok hogy?
Hát a többségénél ott is rövid volt az a felezési idő. Hát feladtátok nekem a labdát, amit most lecsapok így a beszélgetés végén, mert itt most mi keletkeztettünk egy jó nagy adag audiális adatot, és remélhetőleg itt a csúcson fogjuk abba hagyni, még azon a pillanatban, amikor még ez nagy értéket képvisel. Legalábbis reméljük, hogy a kedves hallgatóknak érdekes volt ez a beszélgetés. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.